Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Palóc Évát, a Kopintárki vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát izgalmas heteket, hónapokat hozott az elmúlt időszak a világgazdaságban, a nemzetközi gazdaságban, és itt természetszerűleg a magyar gazdaságban is. Ezekről a folyamatokról beszélgetünk a következő szűk egy órában, és pedig annak tükrében, hogy elkészült a Kopintárki friss konjunktúra jelentése, és ebben, ahogy én elolvasgattam, talán a legtöbbször visszatérő kifejezés az, hogy bizonytalanság. Valóban ez most a legdominánsabb a világgazdaságban és a nemzetközi gazdaságban?
Igen, hát látjuk a folyamatokat, minden nap történik valami olyan nagy hóderejű bejelentés a Trump elnök részéről, ami felforgatja a világgazdaságot, aztán másnap visszavonja, aztán megint bevezeti kicsit másként, aztán azt is visszavonja, és hát ezek a bejelentések az üzletembereket, a gazdaságpolitikusokat mind-mind valamiféle lépéskényszer elé állítja, vagy legalábbis sokkot kapnak tőle. A tőzsdék össze-vissza ugrálnak, a részvénypiacok, az árfolyamok, stb. Tehát most egy olyan kaotikus világban élünk, amit nem lehet tudni, hogy miért volt rá szükség. Nem volt semmi nagy baj a világgazdaságban. Persze mindig vannak apró bajok, amiket kell orvosolni, és mindig van olyan ország, különösen nagy ország, ami azt gondolja, hogy azért kicsit másként kéne neki, más lenne az érdeke, de ez nem.
Washingtonban úgy érzékelik, hogy az amerikai gazdaságban voltak a bajok, de hát majd erről beszélgetünk részletesebben is, de tulajdonképpen ugye itt a bizonytalanságra utaltam, nem is nagyon számszerűsíthetők ezeknek például a vámintézkedéseknek, vagy a Donald Trump által bejelentett intézkedésnek a hatásai, vagy nem is és nagyon érdemes számszerűsíteni, mert hogy annyira képlékeny és annyira változhatnak ezek a dolgok?
Nem érdemes, szerintem felesleges munka, mert én bele is írtam még akkor, különböző ilyen cégek gyűjtenek adatokat kutatóktól, hogy még a legelején a Trump első bejelentése után, hogy ez biztos, hogy nem fog így maradni. De szerintem még az se foghat úgy maradni, ami most van, mert most rájött, hogy a telefongyártókon kívül még a gépkocsi gyártók is kivételt kapnak, és holnapra rá fog jönni, hogy más ágazat, illetve pontosabban minden ágazat Kínában termeltet. Vannak kulcságazatok, nyilván ez a kettő az, de még vannak egyéb ágazatok, amelyek szintén károsak az amerikai gazdaságra, ha tönkre mennek. Tehát ma még szerintem azt lehet belátni, hogy lesz valami a végén, sok hűhó semmiért, de ez a fejszével vágó körmötte, tehát ez a fajta hozzáállás nem fog fennmaradni, tehát ez az intézkedési gondolkodás, ez az irányzat nem fog fennmaradni, mert az amerikai gazdaság látja leginkább a kárát, és ez valószínűleg be fogja látni.
Ez érdekes, hogy mennyire lehet, vagy mennyire kell majd ezeket a dolgokat újra gondolni. A Bloomberg éppen most írta arról, hogy Donald Trump folytatja az importautókra és az alkatrészekre kivetett vámok oldását, vagy erre készülnek, hogy az autógyártók úgymond felkészülhessenek az amerikai gyártás kiépítésére.
Igen,
mert hát nyilván ez is egy hosszabb folyamat, de akkor végül is a kiolvasható cél, és hát tulajdonképpen a Washington által bejelentett cél az egyértelműen az, ami itt a vámpolitika mögött kirajzolódik, hogy tessék a termelést, a gyártást az Egyesült Államokba hozni, aki onnan elvitte, az vigye oda-vissza, vagy akik esetleg nem ott gyártottak eddig, azok is lehetőleg gyártsanak minél többet termeljenek az Egyesült Államokon belül, vagy az Egyesült Államokban. Ez a cél?
Hát mindannyian ezt olvastuk, és a Trump nagyon kemény szavakkal illette, hogy Amerikát eddig kirabolták, meg kizsákmányolták, azért, mert más országokba vitték az amerikai cégek is a termelésüket, nem csak az amerikaiak, európaiak is. Na most azt mondom, hogy ez egy teljesen feje tetejére állított gondolkodás, félreértése a helyzetnek, ugyanis ez egy hosszú folyamat eredménye lett, amiből, hogy ki szervezték a termelést olcsó bérű országokba, ebből biztosították amerikai jólétét, ebből lehetett olyan olcsó a textília, meg az elektronika és mindenféle egyéb termék, amiket Kínában gyártottak. Ezt a termelést már visszavinni nem lehet, ahogy mondtam, tojás, rántottából már nem lesz tojás. Azért volt ezek a cégek azért termeltettek ott, mert a gazdasági érdekük ezt diktálta. És Amerikát nem kizsákmányolták, hanem ellenkezőleg Amerika, van egy közgazdász ismerősünk, azt mondja, hogy a világ legnagyobb élősködője volt, mert abból, hogy a dollár kulcsvaluta volt, és az ő külkereskedelmi mérleg hiányát olyan dollárral fizette, amit Amerika bármilyen mennyiségben elő tud állítani, és a világ felszívta ezt a dollárt, tehát boldogan exportált többet Amerikában, mert ugye a országok összessége, mint amennyit tudott. Tehát az amerikaiak többet fogyasztottak, mint amennyit termeltek, és ezt a különbséget más országnál ez előbb-utóbb kibukik, és mindenféle konszolidációkat igényel, meg ki kell fizetni az adósságot. Amerikának nem kell. Amerika az egyetlen ország, amely tudott élősködni a többin, és valóban igaz, hogy hogy ugye általában az is, mert nem lehet tudni pontosan, milyen kottából játszik Trump, mert lehet, hogy csak a föl kell reggel, és valami eszébe jut, mert szakember ez biztos nem mondhatta, bár azt mondta neki, vagy van egy olyan jelentés, ami azt mondja, hogy az is az oka ennek a nagy külkereskedelmi mérlegnek, hogy a dollár túlságosan túlértékel, tehát le kell értékelni. Azért túlságosan túlértékel.
Ez már azért részben megtörtént. Na, ez megtörtént, de gyengül a dollár.
Az biztos, hogyha ez volt a cél, akkor igen, de nem hiszem, hogy ilyen káosz révén akarta volna ezt elérni.
Igen, csak bocsásson meg, csak zárójelben, hogy közben pedig az állampapírok kötvények hozama megemelkedik, vagy erősödik.
Pontosan, amire valószínűleg nem gondoltak, de hát ez a dollár gyengítése, az lehet cél, de mondom, nem ilyen áron kellene elérni, és hogyha a dollár elveszíti a kulcsvaluta szerepét, akkor tényleg az lesz, hogy az amerikai fogyasztók ezt borzasztóan meg fogják sínleni. Amerika hozzászokott már az, hogy borzasztóan sokat fogyaszt, és azt gondolja, hogy ez neki jár, és nyilván jár, mert ez a rendszer alakult ki, na most ezt megbolygatni, és ilyen módon megbolygatni, ez egy bűn. Lehetett volna igazgatni a rendszert, hogyha nem tetszik neki. Ahogy most elkezdte utólag igazgatni, az olyan, mint a szabászoknál azt mondják, előbb vág, mint mér. Előbb vág, utána mér. Tehát előbb lépett, és utána kezdett el gondolkodni.
De a munkahelyteremtés az nem lehet ehhez kapcsolódóan egy kiemelt cél. Egyáltalán most a munkanélküliségi mutatók, nem tudom, hogy állnak az Egyesült
Államokban. Jól állnak. 4% körül van, ez Amerikában általában egy elég jó helyzet. Ugyanis nagyon sok ember van, aki nem is akar igazából dolgozni, vagy átmenetileg éppen más dolga van. Tehát ez a 4% ez által nem a legjobb, de ez egy kifejezetten Amerikában feszített munkaerőpiacnak tűnik, ami nem jelenti azt, hogy bizonyos régiókban, ugye itt a rozsdaövezetekről szoktak beszélni, nincsen munkanélküliség. Hogyha az Egyesült Államok azt szerette volna, hogy oda kell munkahelyet hozni, akkor én mondjuk személyesen ellene vagyok, mert azt mondom, hogy olyan gazdaságban, mint az amerikai, vállalati támogatást nyújtani, vállalatoknak támogatást adni azért, hogy valamit létrehozzon, vagy munkahelyet teremtsen, ellentétben áll a nagy amerikai ideológiával, de meg lehet csinálni, hogy tessék Detroit környékén, vagy nem tudom, hol van ez, tessék egy olyan chipgyárat felépíteni állami támogatással, vagy közvetlen, vagy adómentességet ígérve, vagy valahogy, ami ezt a munkaerőt felszívja, és még kedvező is. Ami Kínában van, azt már nem lehet visszahozni, mert a kínai munkaerő árával nem lehet versenyezni.
De ez érdekes, hogy a Kínából visszahozni a termelést, meg egyáltalán az amerikai munkaerőpiacon munkahelyeket teremteni. Ugye nyilván ön is találkozott már ezzel a közösségi oldalakon, rendre mémek és videók jelennek meg arról, ahogy gyártósorok szalagjai mellett, hát egyébként túlsúlyjal küzdő amerikai férfiak és amerikai nők szerelik össze azokat a termékeket, amiket korábban valahol a Távol-Keleten gyártottak. És akkor talán feltűnik az ember előtt az a kép, hogy az Amerikába telepített, vagy Amerikában létrehozott gyárról, ahol mondjuk olajos kezű munkások termelnek gőzerővel, miközben mondjuk Elvis Presley szól a rádióból, csak lehet, hogy ez a kép ez inkább 1959 és 1960, és kevésbé 2025?
Persze, azóta eltelt 30 év, és többek között az is történt, ez már korábban is megkezdődő, de az elmúlt 20-30 évben vált igazán markánsá, hogy az amerikai gazdaság úgynevezett szolgáltató gazdaság lett. Nem csak ő, a többi, de Amerika a szolgáltató gazdaság service economy-nak a mintaképe, ami abból fakad, hogy eltolódik a gazdaság szerkezete, főként a magas bérek miatt, tehát a feldolgozó ipar a magas bérek miatt már nem lesz versenyképes, ez kikerül a fejlődő országokba, és ott a magasabban képzett munkaerőt igénylő, iskolázottabb, szolgáltató munkahelyek jönnek létre. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Amerikának valóban külkereskedelmi deficitje van, ez így van, az árukból, a szolgáltatásokból óriási, bár kisebb, de óriási töblete van. Tehát Amerika a világ legnagyobb szolgáltatója. Gondoljunk csak végig, az amerikai cégek uralják a világ szinte minden szolgáltatási területét, a pénzügyi piacokat, a bankokat, a biztosítókat, a befektetési alapokat, a tanácsadó cégeket. Ugye a Big Four-ban nincs egy más, csak más nemzetiségű, csak amerikai. Régen még öt volt, az is amerikai volt, az Arthur Andersen, ami azóta már összeomlott. Tehát a távközlésben, hát csak gondoljunk bele, tehát amerikai cégek uralják a világot, amerikai szolgáltató cégek uralják a világot, ebből óriási bevételük van, és ezt nem figyelembe venni, amikor az áru kereskedelemben lévő deficitről panaszkodik, az azt gondolom, hogy több mint bűn, hiba.
De mindezen törekvések nyomán átalakulhat bármi is a világgazdaságban, a termelési és az ellátási láncokban. Ugye nagyon sokan vélnek arra utaló jeleket, hogy itt a globális ellátási láncok megtörnek, megszakadnak. Egyébként talán hasonló egy kicsit a helyzet a COVID-járvány idején tapasztalathoz, amikor szintén azt mondták, hogy lokális termelési pontokat kialakítani, közelebb vinni a termelést az adott országhoz, elvinni a távol-keletről, most mintha egy hasonló törekvés érvényesülne.
Hát amennyire én tudom, ugye a COVID idején óriási fogadkozások voltak, hogy le fognak rövidülni, reshoring, visszahozzák, le fognak rövidülni a termelési láncok. Amennyire én tudom, azért ez csak nagyon mérsékelten történt.
Tehát hát azért a gazdaság, voltak akkor, igen, meg szándékok
hát
voltak.
Persze, amikor nagy az ijegység, akkor az ilyet soha meg többé, de aztán amikor belenéz a könyvekbe, és megnézi, hogy mennyibe kerülne máshogy termeltetni, akkor azt mondja, hogy na azért talán mégis. Valószínűleg lesznek ilyen törekvések, tehát a nagyon hajmeresztő szervezések talán le lehet tisztítani a termelési folyamatot, de azért azt nem tudom elképzelni, hogy ezen túl, nem is tudom, hát ilyen, mert középkorban is volt kereskedelem, hogy ezen túl minden terméket, amit Amerikában adnak el, ott gyártsanak, hát ilyen nincsen. Tehát ez a termelési láncok fennmaradnak, tulajdonképpen valószínűleg kicsit változik is, mert ugye a költségelőnyök költségelőnyök Kínával szemben egyre csökkennek, mert a kínai bérek már nem olyan nagyon-nagyon alacsonyak. Más országban, Vietnám, stb. Még inkább, de Kínával már kevésbé, és Kína egyre jobban, hát most meg még inkább fog, de már az elmúlt időszakban is egyre inkább a belső piacra szándékozik építeni a gazdaságot. Tehát a növekedést, a belső piaci fogyasztás, nem is annyira beruházás, mert az már eddig is volt, de a belső piaci fogyasztásra. Tehát a kínai érdek is kisebb lesz, hát most meg már biztos egy nagyon komoly szándék is fog erre megjelenni. Tehát elképzelhető, hogy a termelési láncok bonyolultsága talán csökken egy kicsit, leegyszerűsödik, áttekintik, de azért tehát az az elv, hogy ott termelünk, ahol ez olcsóbb, de nem kell ehhez Amerikában menni, ha megkérdezünk néhány magyar sikeres üzletembert, ők is Kínában termeltetnek, mert a magyar bérek távolról sem olyan nagyok, mint az amerikaiak, de még mindig magasabbak, mint a kínai. Tehát azt mondom, hogy ez meg nem fog szűnni, hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, mert én arra számítok, hogy holnap egy másik iparágat fog majd bejelenteni Donald Trump, vagy és akkor egy harmadikat, vagy lejjebb viszi, tehát hogy ez a csapkodás még fog tartani, de...
Azért a kínai vetületről talán érdemes egy kicsit részletesen is beszélni, mert hát azért az úgy tűnik a Vann intézkedésekből, Washington kereskedelem politikájából az egyértelműnek látszik, hogy az első számú, hát nem azt mondom, hogy ellenség, de az első számú ellenfél az Kína, az Egyesült Államok
már jó ideje,
de most ideje. Azért megfogalmazottan és elég markánsan megfogalmazottan az. Hát ugye az amerikai kormány részéről, ha jól emlékszem, akkor először volt egy 104%-os vám a kínai árucikkekre, Kína viszonzásként hozott egy 84%-os vámtételt, aztán Donald Trump erre még húzott egyet, nem is egyet, hanem kettőt, mert ez volt 125%, aztán 145%-ra emelte a vámtételeket. Tehát ez olybá tűnik, mint egy elszabadult licitálás egy műkincsárverésen, nem?
Egy elszabadult hajóágyú, azt hittem, hogy ezzel fogja folytatni.
Nem, csak hát ugye az a licit, nem, amikor valaki...
A Trump az egy elszabadult hajóágyú, ez teljesen egyértelmű.
Tehát ez tulajdonképpen ezek a tételek, ezek a kereskedelem lenullázását jelentik, nem? Igen, ilyen bántételek.
De ez nem lesz így, ez nem lehet így.
Tehát ez nem maradhat üzenetek, így. Vagy a politika szintjén megfogalmazott vámtételekbe csomagolt üzenetek?
Hát még ezt sem tudom. Hát ez nem politika. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen, mint amikor gengszterek harcolnak egymással, nem tudom, ez szerintem a politikán is túl van. Ugye azt szokták mondani, hogy ide inkább pszichológus kellene. Nem értem, hogy hogyan egy államfő, egy olyan államelnöke, egy tekintélyes államelnöke, akinek tekintét kellene sugározni, ilyen... Azt mondhatnám nevetséges, mert nem nevetséges, sírnivaló, van primitív, átgondolatlan, akarnok lépéseket tesz. És ez változni fog, hát nem lehet 100, most 145, de 100 sem lehet. Minden ilyen vámtétel iszonyatos mértékben megemeli az amerikai fogyasztói árat, az a duplájára, vagy másfélszer, vagy két és félszeresére emeli az árakat, ha leveszünk belőle, akkor is több, mint kétszeresére. Ugye az, amit most hangzott el az, amiről már a bevezetés előtt kellett volna gondolnia, vagy amire, nevezetesen, hogy ha van is ilyen igénye, és netán tudna is valamit visszahozni, mert a túlsúlyos amerikaiak, én is láttam a mémet, megtanul végül varni, mert nem olyan egyszerű az, mert nincs már Amerikában varrónő, hát már ez kihalt egyáltalán. De mondjuk valakiket megtanítanak, még ha sikerül is, ez időbe telik. Tehát most mondta ki, hogy időt kell adni az a gépjármű. De ha nem lehet, tehát azt mondom, hogy holnaptól megduplázom valaminek az árát, akkor azzal csak az árat emelem. A belföldi kínálatot nem tudom növelni, mert nincs. Tehát ha kilátásba helyezem, hogy jövőre ilyen és ilyen vámok lehetnek, talán még valaki fel tud készülni. De előkészítés nélkül egy ilyen műveletet végrehajtani, ez csak öngyilkosság. Mondom, most hangzott el először, hogy időt, és mindenkinek, nem csak a gépkocsi gyártóknak.
Hát gondolom, ez a 90 mindennek. Napos ideiglenes felfüggesztés, ez is a időadás.
Ez semmi, hát lesz itt még több is.
Lesz itt még több is.
Én szinte biztos vagyok benne. Hát ha csak nem tényleg, ha csak nem annyira őrült, hogy inkább azt mondja, hogy vesszen a gazdaság, csak nem tesz, hát fogja látni, hogy csak meggyőzik már az emberei.
Azért még maradjunk egy kicsit Kínánál, hogy mi lehet vajon Peking vagy Kína válasza, más irányba kereshet partnereket, felvevő piacot a termékeinek, hogy hol és merre felé? Vagy a belső fogyasztás erősödik tovább, mint ahogy utalt is az
Az egyik az a belső fogyasztás, a másik, ugye ez nagyon kérdés, ugye Dél-Kelet-Ázsiában, meg Dél-Amerikában, meg azért nagyon sok helyen a kínai üzletemberek mindenhol ott vannak, a kínai gazdaság mindenhol ott van, ugye Afrikáról szokták mondani, hogy Afrika fele már Kínáé. Tehát azért Kína nincs olyan mértékben egyoldalúan ráutalva az amerikai piacra, nyilván neki óriási nagy érvágás lenne, hogyha ez a piac akár csak részben is kiesne. Ugye kérdés, ilyenkor felmerül ez az Európa és Kína viszonya. Ugye Európa és Kína egyaránt lett megtámadva az amerikai elnök által. Ebből nem következik feltétlenül és automatikusan, hogy ezeknek össze kell fogni, de azt gondolom, hogy azért van abban valami ráció, hogy miközben az Európai Unió és Kína is versenytársak voltak. Tehát az Európai Unió
hát ráadásul kisebb... most az év elején vetettek ki például a kínai autókra.
Nem kizárt, hogy ez... Ugye ez is egy nagyon vitatott dolog volt. Ez az egész amerikai vám, és pont az európai gépkocsi gyártók nem akarták ezt, mert ők is ott termelnek. Tehát azt gondolom, hogy nem szégyen valamit visszavonni, azt mondani, hogy megváltoztak a feltételek, és valami olyan együttműködést kialakítani, olyan win-win-t, mert most, ami most van, ez loss-loss. Tehát ezen mindenki veszít, hogy nem beszéltünk még a részvénytulajdonosokról, meg a többiről, de... azt gondolom, hogy átgondolásra érdemes az EU és a Kína gazdasági kapcsolata. Óvatosan, mert Kínával óvatosan kell bánni, de mindenképpen gondolkodni kell azon, hogy hogyan lehetne úgy szorosabbra vonni a kapcsolatokat, különösen, hogyha Amerika ilyen tökéletesen, nem Amerika, Trump, ilyen tökéletesen megbízhatatlanná válik. Erre fel kell készülni. 4 évig olyan elnök lesz, aki hogyha fel kell és azt mondja, hogy ezentúl fordítva, nem tudom, ketyegjenek az óra, vagy álljon az óra, akkor neki fog esni, minden órát szétver, addig, amíg kiderül, hogy nem fogja tudni megoldani.
Itt egyébként, hogyha megnézzük, akkor Európa, vagy az Európai Unió és Kína között most elsősorban a kínai akkumulátorgyártás, meg a kínai autók tekintetében lehet feszültség, vagy hát ugye azt láttuk, hogy az év elején ugye ezek a vámtételek kifejezetten a kínai autókat, a kínai autógyártást érintették, mint hogyha ettől tartott volna, vagy ettől tartana az Európai Unió leginkább.
Igen, ezt mondom, hogy akkor ez így volt valóban, és hát tömegesen látja el Európát Kína elektromos autókkal, és a részarányban...
Igen, ez német autógyárak is Kínában szereltetnek össze, igen, de hát ez kínai akkumulátor módon, kerül
így német, van, valamilyen német módon, autókba. Tehát azt mondom, hogy ezt kell végig gondolni, hogy hogyan tudnak akár a német autógyárak is úgy profitálni ebből a dologból, hogy kölcsönösen előnyös legyen. Azért azt gondolom, hogy egy Mercedes mindig Mercedes lesz. Tehát egy
kínai akkumulátorral is.
Mindegy, hogy milyen az akkumulátora, vagy a fék, semmilyen se német, ha jól belegondolunk.
Hát egyébként is az autógyártás teljesen nemzetközi lett.
Teljesen ugyanolyan, mint a telefon.
Persze. Hogy azt mondom, hogy a Citroen az egy francia márka, de hát a Európa számos pontján szerelik össze.
Pontosan így van, tehát azért, hogy az amerikai piacon, azt gondolom, hogy mondjuk a Mercedes-t akkor is meg fogják venni, mert ez egy státuszszimbólum, ha egy kicsit drágább lesz. Tehát azért,
hát így akkor jócskán drágább lesz ezekkel a tételekkel, amikről beszélgettünk.
Nem, de mondom, ezek
ez
nem maradhatnak.
Ez az optimista forgatókönyv.
Ezek nem maradhatnak. Hát ha csak, tehát nem, hát olyan mértékű káosz lesz, ami kezelhetetlen. Már most is van, de hogyha tovább még szítja Trump ezt a kaotikus állapotot, ezt a tüzet, akkor azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon rossz lesz, de az valószínűleg nem maradhat fönn. Tehát a józan ész nem ez diktálja.
Az európai válaszok azok hol fogalmazódhatnak meg, vagy hogyan fogalmazódhatnak meg? Mert ugye voltak Brüsszel részéről is ugyan fenyegetések viszontvámokkal, De talán itt azért erősebb a tárgyalások, vagy a párbeszéd fontosságának a hangsúlyozás. Ugye Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt mondta, hogy egyelőre nem lesznek ellenintézkedések éppen azért, hogy esélyt adjanak a tárgyalásoknak. Uh-huh. Tehát itt azért még inkább a kompromisszum keresésen van a hangsúly.
Szerintem ennek van értelme, persze. És ki kell várnia, hogy mondom, hogy majd csak lecsillapodik az amerikai elnök, és akkor valami sokkal racionálisabb megoldás alakul ki. Ami a válaszlépést illeti, én azt gondolom egyébként, hogy nem is elsősorban, és ezt valahol már olvastam, valaki ezt már felvetette, hogy nem az amerikai árukat kell megvámolni, hanem valahogy, ahogy mondtam, hogy az Amerika világ legnagyobb szolgáltatás kínálója. Minden globális szolgáltatás kivétel nélkül, a tengeri turizmus, mindegy, egyszerűen nem tudunk olyat mondani, ami nem az ő kezükbe lenne, és az utóbbi időben még inkább az ő kezükbe került. Még régebben voltak európai cégek is, most már szinte minden az amerikai. Ezeket valamilyen plusz adóval sújtani, az amerikai pénzügyi cégeket, befektetési cégeket, tanácsadókat, stb. Szerintem ez az, ami igazából fájna Amerikának, mert ahogy mondtam, Amerika amúgy is óriási deficitben van, árudeficitben van Európával szemben, viszont igen, nagy szolgáltatás aktívumban. Tehát szerintem itt lehetne, de mondom, ez nem feltétlenül, de ha már nagyon-nagyon minden kötél szakad, de nagyon eldurvulnak a dolgok, akkor valószínűleg ebbe az irányba kell menni. Ugye ott vámot nem lehet, és szolgáltatót nem lehet megvámolni, ott nincs vámraktár a pénzügyi tanácsadásban, de lehet akár a nyerességet, akár a hozzáadott értéket valamit ellenlépésként megadóztatni, de ezt én remélem, hogy erre nem kerül sor.
Ha megnézzük a nemzetközi gazdasági folyamatokat, és ezt megpróbálok összegezni, mondjuk most kifejezetten az Európai Unió vonatkozásában, akkor mik derülnek ki a fő mutatókat tekintve, mondjuk növekedés, infláció, fogyasztás tekintetében, most már maradva az Európai Uniónál, milyen éve lehet 2025 az Európai Uniónak?
Ugye, amikor ezt a jelentést készítettük, akkor azért, ugye 10-én volt a sajtótájékoztató, de azért ez már jóval korábban elkészül. Mikor volt április 2-án ez a bejelentés, ugye Trumpnak ez a bejelentése? Igen. Amennyire lehetett, igyekeztünk ezt feldolgozni, és ugye van benne egy elég, nem én írtam, kollégám, úgyhogy nyugodtan dicsérhetem, jó rész, elérhető a honlapunkon ez a jelentés, a világkereskedelmi hatásokra, amelyek már kifejezetten a Trump érára vonatkoznak. Az egyes országok gazdasági kilátásait nem tudtuk már teljesen átértékelni, de ahogy az első részben mondtuk, nem is érdemes szinte, mert nem tudjuk pontosan, hogy mi fogja őket érni. Két dolog van, amit tudhatunk. Az európai gazdaságok már elég jó ideje, tulajdonképpen nem egy éve, hanem inkább mondjuk egy a másfél-két éve elég lassú növekedést tudtak produkálni, ebben szerepe volt a német gazdasági problémáknak, ugye két éve recesszióban van Németország, és még idén is egy nagyon-nagyon enyhe, ugye 0,1%-os csökkenést jósolunk, ez gyakran jelzésértékű, hogy inkább negatív lesz, mint pozitív ebben az évben. Hogyha nagyon elharapóznak ezek a Trumpi kaotikus jelenségek, akkor még akár rosszabb is lehet a helyzet.
De rossz jelen, a német gazdaság az mindig egy ilyen mutató, hát nekünk így különösen van. Nagyon fontos, hogy így a van. Német gazdaság mondjuk így növekedjen.
Így van, de ugye van az a bizonyos mega hitelfelvétel, illetve ugye eltörölték, óriási politikai viták után eltörölték a Schuldenbremzét, az adósságféket, és ebből nagyon nagy beruházásokra számítanak. Tulajdonképpen...
De ez egyúttal azért az uniós eladósodottságot is igencsak megnöveli. Egyáltalán ennek mi a számítási módszere, vagy van ennek valamilyen számítási módszere, mondjuk az egyes országok eladósodottságán túl, vagy adósságtételén túl, mondjuk az unióra vonatkozóan? Tehát hogyan számítódik ez mondjuk a közgazdászok szemszögéből, vagy akár a Maastrichti kitérmény szempontjából?
A német eladósodás nem túl magas, most ebben a pillanatban nem tudnám megmondani, de olyan nagyjából a magyar 70%, 60-valahány százalék volt, de hát ezt ugye az átlagos EU eladósodottságot úgy számolják, hogy összeadják az összes adósságot, elosztva az összes GDP-vel.
Tehát azért tetszik, ugye akkor... ott van mondjuk az Olaszország, vagy Görögország, igen, ahol ez is azért ezek az eladósodottsági mutatók azért egész magasak, 100% fölött.
No, jócskán, persze. Jócskán. De például ez egy jó hír, éppen most írtam egy másik jelentésben, hogy például a görög államadósság, ami nem tudom, 140 valamennyi volt, lecsökken 4-5%-ponttal, más országoké is, inkább nőtte a hiány tavaly, inkább magasabb volt, mint az előző évben az EU összességében, de néhány, különösen ezekben a gondot jelentő országokban inkább csökkent az államadósság. Ugye a németnél, tehát ugye ez összesítik az összes adósságot, elosztva az összesített GDP-vel. Ugye az Európai Unió hitelfelvételeit ebben nem számítják bele, ez egy külön tétel. De ugye megjelenik az Eurostatban minden országban a nominális adósság, tehát folyóáros adósság, ami nálunk mondjuk 60 000 milliárd forint, osztva GDP-vel, ami nálunk mondjuk olyan 80, mennyi volt tavaly, 81 000 milliárd forint. Ezt elosztják, és akkor ebből kijön, hogy a milyen mondjuk 73,5%. Nagyjából ennyi lesz a német is, vagy talán egy kicsi kérdés, hogy milyen gyorsan fogják ezt felhasználni, mert nyilván nem egyszerre mennek a kötvénypiacra az óriási összegnél, hanem csak fokozatosan, tehát fokozatosan fog emelkedni az adósságállomány. És én azt gondolom, hogy ez, sokan támadják, hogy ez egy, talán a mérete egy kicsit nagy, a mértéke egy kicsit nagy, de hogy ez szükséges volt, ha van egy gazdaság, amely már több éve recesszió vagy a közeli állapotban van, akkor ezt az államnak, ebből a helyzetből az államnak kell kisegíteni. Ugye ez a híres Keynes-i mondás, ami mondjuk inkább a igazi nagy válság idején keletkezett, de ez nem nagy válság, de ez is óriási probléma. Ilyenkor nem megtakarítani kell, meg spórolni kell, ahogy az előző pénzügyminiszter akarta, hanem bátrabban állami infrastruktúrális beruházások, ugye ez a klasszikus modell, kell támogatni a német gazdaságot. Remélhetőleg, hogy ennek meg lesznek a hozadékai, mondjuk ami a stratégiai helyzetet illeti ott feltétlenül, mert hát ez nem lehetséges, hogy Európa és egy ekkora gazdaság legatyásodva legyen katonai értelemben, kiszolgáltatva, kiderült mondjuk az ukrajnai háború idején, hogy a tankok nagy része vagy nem volt, vagy nem tudott beindulni, mert még olajozni se.
Na de hát most éppen a védelmi kiadások a leghangsúlyosabbak, éppen a konjunktúra jelentésben is az olvasható, ezt említik, mint a növekedés egyik lehetséges hajtórugóját.
Igen, a védelmi kiadások, az infrastruktúrális kiadások, infrastruktúrálisan is eléggé legatyásodott Németország az utóbbi idők nagyon takarékos gazdálkodása idején, a digitalizációról is szóval, mert azért ott is óriási lemaradások vannak. A német gazdaság az egyik legalul digitalizáltabb ország Európában szinte.
Ez érdekes. A szűkebb régiónkról, Közép-Kelet-Európáról mi mondható el itt? Mik lehetnek a várakozások? Néztem éppen az előző konjunktúra jelentést, és abban ugye az állt még, hogy a régió vegyes képet mutat, hogy Lengyelország az elég dominánsan tud növekedni. Hát ez talán ugye az uniós pénzeknek is köszönhető, de Horvátország is elég jól teljesített. És Csehország volt az, ami talán, ő már egy eleve egy magasabb fejlettségi szintről már nem tud olyan markáns növekedést felmutatni.
Így van, Csehország már a több mint az 90%-ában az EU átlagának, ami egy nagyon magas számít, már nagyon-nagyon nehéz tovább növekedni, de vegyes kép, ugye Lengyelország, a lengyel gazdasági csoda, ha úgy tetszik, tovább folytatódik.
De mögött valóban az van, hogy most oda mennek az uniós pénzek, és lehívhatók az uniós pénzek, vagy egyébként is van szerkezeti.
Mind a kettő, hát másod is minden országban lehívhatók az európai uniós pénzek, Magyarország kivételével, és azt gondolom, hogy magyar gazdaság számára ez egy óriási, ma még beláthatatlan teher lesz, hogy az Európai Unió, tehát egyetlen országként nem kapunk Európai Uniós pénzt, és azt gondolom, hogy ez majd utólag, ha értékeljük ezt az időszakot, akkor ennek az időszaknak a gazdaság, legnagyobb gazdaságpolitikai bűne lesz, hogyha majd azt gondolom, hogy lehet át kell készíteni. Mindegyik ország kapja. Lengyelország eleve rendkívül dinamikus a gazdasága, nagyon innovatívak a lengyel vállalatok, nagyon nagy az együttműködés, nagyon sok a nagyvállalat, és egyszerűen csináltunk előre egy számítást, több arányosan a nagyvállalat, tehát nem négyszer annyi nagyvállalat, mert nagyjából négyszer akkora Lengyelország, mint Magyarország, hanem tízszer. Tehát a mezőgazdaságban élelmiszeripar, lengyel élelmiszeripar, nem kell közgazdászok lenni, csak ki kell menni a piacra, és lehet látni, hogy milyen széles és olcsó választék van a lengyel tej és egyéb termékekből. Tehát a másik az Románia. Románia is nagyon gyorsan igyekszik felzárkózni, tehát ez a két ország biztos, hogy mondjuk Lengyelország már régen, de Románia ugye kérdés volt, hogy most elhagyott-e már minket, vagy nem?
Ez lehet. Egy folyamatos vita a téma.
De elfog, tehát teljesen biztos, hogy elfogy. 3-4 év múlva ez már nem lesz vita, nincs az a vásárló erő paritás mérési probléma, ami ezt kétségessé tehetné. De Európai Uniós pénzek nélkül be kell látni, hát 12 ezer milliárd forint, ami hiányzik, ez egy óriási pénz. Ebből lehetett volna infrastruktúrát építeni, béreket emelni, munkahelyet már nem kell teremteni, mert a munkanélküliség is nagyon alacsony Magyarországon, de rengeteg dolgot lehetett volna teremteni, vállalati versenyképességet, megsegíteni az élelmiszeripart.
Hogyha a régiónkat nézzük, akkor vajon van különbség az eurót és a nem eurót használó országok között? Ugye ez a Szlovákia-Horvátország az, ahol euró van, vagy ez különösebben nem szempont a gazdasági folyamatokban, vagy a gazdasági mutatókban, eredményekben? Ez nem dominál.
A reálgazdasági folyamatokban nem, hiszen látjuk, az két olyan országról beszéltünk, amely rendkívül gyorsan növekszik, Lengyelország és Románia, amely nem tagja az eurózónának. Románia szeretne, és már mindenféle lépéseket is tett, csak az ebben a román növekedést az eléggé labilis pénzügyi feltétel, pénzügyi mutatók kísérik. Tehát ott is nagy az állam háztartás hiány, az államadósság alacsony. Tehát ő ott még tud további eladósodni, de az infláció is magas, ha megnézzük, erről is van szó a jelentésben, az állampapírpiaci hozamok is magasak, majdnem olyan magasak, mint a magyar, nem annyira, de majdnem. Tehát viszonylag kevés. A pénzügyi mutatóknál korábban volt, tehát például a szlovák 10 éves hosszú állampapírpiaci hozamok meglepően alacsonyak voltak, mondjuk a csehhez képest is, amit az eurózónában lévő tagságával magyaráztunk. Most már ez nincs így, tehát egy kicsikét felzárkózott. Tehát pénzügyi mutatókban talán igen, de a reálgazdasági mutatókban nincsen különbség.
érintőlegesen már szóba került Magyarország, illetve a magyar gazdaság. Nézzük akkor azért a konjunktúra jelentésben megfogalmazottakat Magyarország vetületében. Ugye 2025, ez a repülőrajt ígéretével indult, és azzal, hogy 2025 ez egy fantasztikus év lesz. Mit látunk most 2025 április közepén?
Hát most már a miniszterelnök, meg a gazdasági és pénzügyminiszter sem ezt mondja. Legutóbb már 2,5% hangzott el, ugye 3,4% volt az eredeti terv.
Most 2,5, igen.
Most 2,5, de hogyha megnézzük, én kiszámoltam, valamelyik péntek reggel a miniszterelnök mondott számokat, hogy mi hogyan lesz az első, második, harmadik, negyedik, negyed évben. Ebből nem jött ki a 2,5 sem, tehát inkább 2 és 2,5 között lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs mondás volt.
Igen, március végén Nagy Márton tartott egy sajtótájékoztatót, pontosan akkor, amikor ugye 2,4%-ra módosították az idei növekedési kilátásokat, és akkor továbbra is azt említette, hogy 2025 a gazdasági áttörésével lesz, és főként ugye azokra a nagy beruházásokra utalt, amik majd az év második felében jelentkezhetnek majd GDP mutatókban.
Hát ugye ez a Wunderwaffe, ez lenne a csodafegyver majd az év vége felé. Ugye ez elsősorban a BYD, tehát ez a Szeged környéki kínai autógyára, illetve a debreceni akkumulátorgyára vonatkozna, illetve talán más...
Hát beindul ugye a Mercedes, illetve, a keskeny...
Hát a Mercedes bővítése talán, de ugye az első részben beszéltünk azokról a nehézségekről, amelyek az autó autóipart kísérik, tehát ezek egyáltalán nem annyira világosak, hogyha az autóipari értékesítés, és ez már Trump előtt jóval megkezdődött. Tehát ez egy olyan, ahogy én mondtam, múló betegség, ami a Trumpot, a betegség, mint jelenség, az itt lesz a Trump, mert Trump itt marad, de mondjuk nem lesz 40 fok a lázunk, csak 39, de hogy... Ez már előtte, ez egy strukturális probléma volt, túlságosan nagy reményeket támasztottak az elektromos autókkal szemben nagy hirtelenjében. Ezek biztos, hogy majd előbb-utóbb el fognak terjedni sokkal inkább, mint most folyamatosan.
Hát véletlenül, hogy az 2035-ös céldátum sem nagyon tartható, amit persze, ugye az Európai Unió meghatározott, hogy ez az már, áttállás tekintetében.
Ez már akkor is mindenki támadt, vagy nagyon-nagyon sokan támadták. Nem lehet ilyen kategórikusan ilyeneket kijelenteni, ezzel a saját autógyártóiparát is, hát nem tudom, nak is kárt okozott, hát nem tette tönkre, azt nem mondanám, de kárt okozott. Persze ezek nem így lesznek. Hogyha bejön az év végén mondjuk valamelyik gyár, és még termelni is fog tudni, és el fogja tudni adni, akkor az lehet, hogy emelheti a gazdasági növekedés ütemét.
Mindenesetre a Kopintárki előrejelzése mit mutat növekedés tekintetében? Ugye mondtuk, hogy 2,4% a kormány várakozása. Mit jelezne a Kopintárki erre az évre?
Hát az a helyzet, most be kell vallanom, hogy a jelentésben 1,7%-ot írtunk, de most már inkább ennél kevesebbet gondolunk. Most írtunk egy másik jelentést, ott már 1,5%-ot jeleztünk. Az eddigi számok, amik az év elején megjelentek, havi adatok, azok lesújtóak. Tehát ezek alapján inkább úgy tűnik, hogy még az első negyedév is mínuszos lesz. Vannak olyan adatok, amikről nincs évközi, vagy vannak olyan mutatók, amelyekről nincs évközi adat, ilyen a beruházás. Ha csak ott nem történt valami áttörése, mondom, erről havi adat nincs, tehát ezt nem ismerjük, de amiről van havi adat, ipar, építőipar, kiskereskedelem nem annyira, de főként az ipar, építőipar nagyon rossz számokat hozott. Tehát nem akar beindulni a gazdaság, és ha csak, tehát ez az egyetlen mozgató rugó lehet, hogyha az év végén végül mégiscsak beindulnak ezek az üzemek, mert lesz világpiacon keresletük.
De fogyasztás, ez most egyáltalán nem... Fogyasztás, magánfogyasztás mennyiben húzhatja ezt a növekedést, mert itt azért, mintha látható lenne egy trendforduló. Korábban a reálkeresetek dinamikus emelkedése sem tudta növelni nagyobb léptékben a lakossági fogyasztást. Most azért itt, mintha lenne változás. Mintha önök is azt írnák a jelentésbe, hogy a növekedés egyik húzóereje a magánfogyasztás lehet.
És ez így volt tavaly is, tehát én nem értettem soha azzal, amikor ugye tavaly is 2,5 vagy 3%-kal kezdte a kormány, vagy 3,5-el, nem is emlékszem már pontosan, amiből aztán lett ez a 0,5%-os növekedés, és mindig azzal indokolta, hogy a lakosság nem fogyaszt eleget, a lakosság eleget fogyasztott. A lakosság nagy 3,7, több mint 4%-kal nőtt a lakosság vásárolt fogyasztása, ugye teljes fogyasztásban más elemek is benne vannak, ami szerintem egy nagyon gyors bővülés, ugye ez a volumen, az áról nem is beszélve. Valóban ez nem volt összhangban a reálkeresetek ennél még magasabb, 8% körüli emelkedésével, de ugye eléggé megégette magát a lakosság az előző inflációs, rekordinflációs időben, tehát csak, hogy mondjam, csak olyan mértékben növelte, tehát épeszű mértékben növelte a fogyasztását. Tehát szerintem, ha nem makrogazdasági emberként, hanem fogyasztóként állunk hozzá, akkor most nem fogok annyival többet fogyasztani, mert a bérem egy kicsit több, a reál bérem egy kicsit több, hanem egy picivel növelem a fogyasztást józan, normális ésszel, és utána majd egy kicsikét inkább. Tehát szerintem tavaly is nagyon jó volt, ez egyetlen dolog volt tavaly a magyar gazdaságban, ami növekedett igazából. A termelési oldalon pedig a szolgáltatások, a többi az mind, a netto export minden. A beruházások volt itt a nagy baj tavaly, hogy a beruházások két számjeggyel növekedtek, az állami beruházásokat ugye lehúzták a költségvetési konszolidációs szükséglet miatt, és a magánberuházók sem, a magánvállalatok sem ruháztak be. És azt gondoljuk, hogy idén noha a reál keresetek kevésbé fognak emelkedni, ugye nagyjából a nominális olyan 8-9% körül, ugye ezt támasztja alá a minimálbérem 7-9%-os emelése, 9 a minimálbér, 7 a garantált bérminimum, és nagyjából az első havi adat ehhez illeszkedik, viszont az infláció magasabb lesz, mint a tervezett.
Milyen most... trendek, milyen folyamatok látszanak az infláció tekintetében? Ugye most a március adat, ha jól emlékszem, akkor 4,7% volt, februárban még 5,6.
Hát
akkor
volt.
Ez egy jó hír.
Jó, hát ez az árésstopnak az eredménye, és az első eredménye.
De ebben már belejátszik az árésstop? Hát március persze. Közepétől volt.
Nem. Én úgy tudom, de majd ezt nem tudtam a KSH-ban megérdeklődni pontosan, hogy általában az év, a hónap második felében van az árfelírás. Aha. Tehát ez már valószínűleg egész évben belejátszik. De ha nem, akkor sem. Tehát lehetséges, hogy különösen amikor ilyen változás van a hónap két része, különböző a hónap két része, akkor ez változást okoz, de kétségtelen, hogy az ár és stop bevezetése, amely nagyon drasztikus, nagyon sok terméket terjed ki, és ez a 10%-os ár is, ez nagyon alacsony, tehát ez nem tartható hosszú távon, ez teljesen nyilvánvaló.
Hát de a cégek, május 31-éig.
Igen, a cégek valószínűleg, a nagy cégek azt mondják, hogy addig kihúzzák. Ugye néhány nagy cég, mindegy, hogy melyik most nem mondjuk nevet, már évek óta veszteséges. Részben a kiskereskedelmi különadó, részben pedig ugye ezek az állami intézkedések miatt. De május végéig talán még kihúzza. Utána viszont vissza fog állni, fel fog pattanni. Ha meg nem, így történik, mert...
Akkor megijön egy árésstop?
Akkor, ha árésstop fennmarad, akkor viszont jön a keresztárazás. Más nem lehet csinálni.
Igen, csak az az érdekes, hogyha megnézzük itt az inflációs adatokat, hogy az élelmiszerinfláció, az továbbra is 7%.
De megállt a növekedés, tehát a havi növekedés. Tehát ez arra volt elég, igen, hogy megállt a növekedése az előző hónaphoz képest. Ugye előtte itt, ugye ezek a 700, ez év per éves adatok. De az előző hónaphoz képest mért változás az élelmiszernél nulla, ami azt jelenti, egyébként még így is, hogy ugye a 10... A teljes fogyasztásban kb. 10%-ot tesznek ki, durván 10-12%-ot az árés toppos termékek, de azt jelenti, hogy az árés toppos termékek csökkenését nagyjából kompenzálta havi szinten, hó per hó szinten a többi termék árának az emelése. Mindenesetre ez is azt jelenti, de ez is kedvező abból a szempontból, hogy megállt az összességében az élelmiszer árak emelkedése. Mondom, de ez csak annak az áram volt, hogy a víz alá lenyomtuk a labdát, ha majd fölengedjük, akkor nem a víz tetejére fog menni, hanem fölpattan a víz tükör fölé messze.
Ha a gazdasági mutatókat nézzük és próbáljuk elemezgetni, akkor a forint árfolyamot mennyire kell, vagy mennyire érdemes figyelni? Tavaly ősztől beállt az euró forint árfolyam nagyjából olyan 400 körüli szintre, de most megint itt vagyunk a 410-es euró árfolyamnál. Uh-huh. Mennyire érdemes
sok rali
figyelni,
volt itt, sok rali volt itt, és tulajdonképpen nehezen, reálgazdasági, de még akár más tényezőkkel is nehezen magyarázható folyamatok. Ugye ősszel megindult, és felment egészen 410 forintig, aztán visszament 400 alá, és ott topolgott 400. Ez egy viszonylag ritka, ez egy ritka dolog, hogy egy ilyen lélektani határ körül ugrál. Általában azt szokott lenni, hogy ha már átlépte, akkor az át van lépve. És akkor már azon a feltájon mozog, de most nem így történt, így állandóan 398 és 402, tehát e között mozgott. Ugye itt, ami most történt, ez azt gondolom, hogy egyetemen Trumpi hatás. Úgyhogy nem kell örülni ebben az értelemben sem a Trump elnök tevékenységének, mert ugye a forintot különösen üti az ilyen, tehát mint sérülékeny gazdaság, kisvaluta, magas államháztartási hiány, magas államadósság, nem a legmagasabb, de az eurozónán kívül hozzá kell tenni, a milyen a legmagasabb. És aki az eurozónában benne van, az a baj nem lehet, tehát azt az eurozóna mindig meg fogja védeni. Látok, Görögország a nagy válság után biztos, hogy óra bukott volna, hogyha az LKB nem siget a segítségére, és vásárolja föl az állampapírjait. Úgyhogy mi nagyon sérülékenyek vagyunk, és hát ugye az a tendencia, hogyha hosszú távon nézzük, akkor 2010 óta folyamatosan gyengült a forint. Most ebben a jelentésben nem csináltunk, de szoktam olyan ábrát hozni, hogy szinte ilyen vonalzóval lehet húzni, hogy kis kitérőkkel, volt, amikor kicsit megállt, vagy kiugrott, vagy lejjebb, de szépen folyamatosan gyengült az árfolyam, ugye eddig a 390, van most a 410 forintos szintig. Én azt gondolom, hogy arra kell felkészülni, hogy nem lineálisan, tehát egyenes vonalúan is folyamatosan, de tendenciájában tovább fog gyengülni a magyar fizetőeszköz.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.